Kedves testvérek, Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket, és nagyon hálás vagyok, hogy így testvéri közösségben tekinthetünk vissza erre az elmúlt egy esztendőre, és reménységgel pedig a következő előttünk álló évre. Beszélgettem a egyik ismerőssel, és hogy mind a ketten megállapítottuk, hogy ez az év mint egy szempillantás úgy elrepült. Így van? Nagyon gyorsan elszaladt az év. És mondtam ott ebben a beszélgetésben, hogy milyen különös látjátok, hogy egy év ilyen hamar eltelik, és egy ember öltő egy a 30 év, és ebből van akinek egy, kettő, vagy kettő és fél adatik. Legtöbbek ennyit kapnak a földi pályafutáson, nyilván van, aki kevesebbet. És gondoljatok bele, hogyha azt számoljuk, hogy mondjuk 60-70 év adatik, vagy 80, nagyon keveseknek 90, és abból ilyen hamar eltelik egy egység. Ugye az élet valójában mennyire rövid is. És hogy mekkora ajándék és mekkora áldás, ha mi, Isten félő emberek, Krisztus követő emberek, megkapjuk azt a hitet, azt a hitbeli belátást, hogy túl látunk ezen az időkorlátok közötti világon és életen. És többet látunk, kitágul a világ. Év végén mindenképpen hadd tekintsünk háladással a mögöttünk hagyott hónapok, napokra. Először is kezdjük itt a mai találkozásunkon. Nagyon hálásak vagyunk azokért, akik feldíszítették a termet, elkészítették a dekorációt, akik sütöttek, akik elkészítették a dicsőítést, készültek előre, majd lesz egy videó, azzal is foglalatoskodni kellett, kitakarították a helyet, még a napokban szerelték a következő esztendő elejére elkészülő új kivetítési rendszert, egész évben festettünk, felújítottunk, jókedvel adakoztunk, imádkoztunk, sokfelé szolgáltunk, hirdettük az evangéliumot, szinte nem tudok olyat mondani a gyülekezetünkből, aki valamilyen módon evette volna ki a részét valamilyen szolgálatból. Hálásak lehetünk. Köszönjük azoknak, akik ilyen szívvel, a Krisztus iránti szeretettől indítatva szolgáltak, sokan sok órát belefektetve a királyság építésébe, és a testvéri szeretettől motiválva kívánták építeni minden egyes dologgal, amit tettek Isten országát, és a hívők közösségét, a testvéreket, hisz Pál apostoltól tudjuk, hogy értéket a szolgálatunknak éppen ez a szeretet ad. Minden, amiből hiányzik ez a szeretet, azt mondja a Biblia, üres, mint a zengőérc vagy a pengő szimbólum, hiába való az. Amit azonban át tud hatni, ez a krisztusi szeretet, amikor ránézünk egymásra, amikor takarítunk, amikor talán ketten-hárman vagyunk, vagy négyen-öten, és nem látják, amit teszünk, de azzal a hálaadással tudjuk tenni, látjuk a többieket. Amikor próbára vannak a dicsőítők, és megjelennek az arcok előttük, amikor söprünk, vagy porszívózunk, vagy fölmosunk, látjuk a székeket, hálát adunk, Uram, de jó, itt ő szokott ülni, már ugye van ilyen, ide meg ő szokott, én mindenkit mondom, hogy jöjjön előrébb, már hogy változtassa a helyét a következő évre, de ezek üresek szoktak lenni, drága Uram, de jó lenne. Neki van egy férje, egy felesége, egy gyereke, Uram, ments meg, add, hogy megmeneküljön, térjen meg, szabadíts meg, gyógyíts meg. És most is vannak olyanok, akik így online kapcsolódtak be, betegségük, akadályoztatások miatt, titeket is áldjon meg az Úr, nagy szeretettel ölelünk, köszöntünk benneteket, közénk tartoztok. Nagyon jó ajándék, hogy itt lehetünk együtt, és nagyszerű kegyelem, hogy együtt lehetünk. A második Zsoltárt helyezte a Szentlélek a szívemre a mai Isten tiszteletünk alapigéjéül, és amikor még mielőtt a Zsoltát felolvasnám, hadd vigyelek el benneteket a 3000 évvel ezelőtti keleti királyságokba, legyen az Egyiptom, Mezopotámia, vagy éppen a zsidó királysága, bár ugye az mindig egy különleges volt az Isten teokrácia, az isteni királyság, teokratikus királyság, ahol Isten uralkodott, különösen Dávid idejében valósult ez meg, az Isten szívén való terv, hogy rajta keresztül, a királyon keresztül, a Szentlélek által Isten tudott uralomra jutni a királyságban. Képzeljétek el a II. Zsoltár felolvasás előtt azt, amikor a királyt beiktatják a tisztjébe. Összegyűlik a nagy sokasság, az előkelők, a vezetők, a papok, a proféták, és elvették az Isten akaratát, megértették, hogy mi az Úr akarata, kit kent fel az Úr, gondoljunk mondom Dávid királyra, és akkor bevonulnak a szent helyre, később ugye a templomba, ott beiktatják a tisztébe, imádkoznak, hálát adnak, az Isten kezébe teszik a királyság sorsát és a király sorsát, és tudják, hogy a király sorsától, a királytól függ nagyban a népnek, a nemzetnek a sorsa, a jövője, hogy milyen király lesz, hogy fog uralkodni. Ez a reménységgel, ezzel a látással mennek oda, és nagy ünneplés van, reménységgel is izgulnak is egy kicsit, hogy hogy lesz, mind lesz a jövő, aztán átvonulnak a trónterembe, elfoglalja helyét a király, és akkor valamelyik proféta ezt a másik Zsoltát felolvassa. Vagy lehet, hogy maga a király mondta ezt a Zsoltát el, mint székfoglalót, mint amikor elfoglalja helyét, és belép az uralmába, belép a királyságába. Ez a Zsoltár egy profétai Zsoltár is. Ez a Zsoltár annak a profétai képe is, amikor a mi megváltó királyunk bevonult a mennybe. És a mennyben az atya jobbján elfoglalta a trónteremben a helyét. Gondoljunk, mikor ezt a Zsoltárt hallgatjuk erre a mindenek királyára, a menny királyára, aki bevonul a szentélybe, bevonul a trónterembe, és helyet foglal, és elhangzik ott az angyaloktól, vagy magától talán a messiástól ez az üzenet, a Zsoltárok könyve második rész első versétől. Így hangzik a Zsoltár. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűltek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem, az én fiam vagy te, fiammá fogadtalak ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasfesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt. Ezért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vigadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Amen. Halleluja. Páfi Miklós, evangélikus teológus, tanár, csodálatos sorokat írt a Zsoltárok könyve kommentárja előszavaként. Figyeljétek ezt a nagyon csodás, lelkesítő, ugyanakkor elgondolkodtató néhány mondatot. A Jób könyve 38. fejezetének 4. versétől az 5. vagy 7. versig terjedő szakaszra fölfűzve ezt a gondolatsort. Azóta, hogy a világ teremtésekor újjongtak a hajnal csillagok, és az Isten fiak öröm újjongásba törtek ki. Hát ezt én olvastam, megnéztem a Jób könyvében, mondom, hát én ezt az igét én csak úgy átsiklottam felette. Hát milyen gyönyörű az ige. Azt mondja, hogy mikor megalkotta Isten a világot, és azt mondja Isten, hogy ez jó, és akkor megalkotta az embert, és azt mondta Isten, hogy igen, jó, akkor a mennyben egy örömújongás tört ki. Egy vigasság. Végig hullámzott az örömnek a hangja, a lelkesedés az angyaloktól. Újjongtak, örvendeztek. Halleluja! És ugyanaz az örömújongás volt, amikor bevonult a názáreti Jézus az ő vérével. A Fridládához, a mennyei trónterembe, és bevitte az áldozatát, és elkészült a megváltás. És ugyanez az öröm újongás van az evangéliumok tanítása szerint, amikor valaki megtér a földön. Öröm újongás, született, egy új született, egy élet született, megszabadult valaki, megmenekült valaki, Krisztusban megszabadult valaki, új életet nyert valaki. Végig hullámzik a menny, és újonganak, öröm van a mennyben, egyetlen bűnös megtérése felett. Újjongtak a hajnal csillagok, és a Bőn Elohim, az Isten fiak, ez a héber kifejezés több helyen is szerepel az Ószövetségben. Nézzétek csak, örömújjángásba törtek ki az egész teremtett világnak, a legszebb feladata, hogy dicsőítse az Istent. Ezért teremtette Isten a világot. Az életünk értelme és célja ez, hogy dicsőítsük az Istent. Isten dicsőségére éljünk, akár esztek, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére cselekedjetek. Az igazi, az első hit kifejezési formája a dicséret. Csak akkor ismeri és szereti az ember Istent, ha tudja magasztalni, tud neki hálát adni, ha tud hozzá imádkozni. Erre tanítanak bennünket a zsoltárok. A zsoltárok szerzői számára nem távoli, elképzelt, hanem személyes és jól ismert személy az Úr, élő Isten, akinek a büntetését érezni nagy szükség, de akinek a bűnt megbocsátó, megváltó és üdvösséget ajándékozó szeretetét megtapasztalni életújító és életformáló erő. Csodálatos, lelkesítő, bátorító sorok ezek. Így olvastuk az II. Zsoltár első három versét. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. Milyen döbbenetes így gondolkodni az Istenről, így gondolkodni a Messiásról, a megváltóról, Krisztusról. Dobjuk le, vessük el, ne korlátozzon bennünket. Milyen nyomorult és szánalmas dolog így gondolkodni, keresztények lenni, békjó. Nem tudom megtenni azt, amit szeretnék, amit akarok, amire vágyok. Hát ha van valami, amit nem tehetünk meg, amire vágyunk, akkor a vágyainkkal van baj. Nem pedig a Krisztussal. A második zsoltár volt sokáig az első zsoltár a Bibliában, és a mai első zsoltárként ismert zsoltár a bevezetés volt a zsoltárok könyvéhez. Nem véletlen, hogy ezt a zsoltárt választották ilyen szempontból a kezdő zsoltárnak régen, majd később azt a bevezetést is beszámozták, és így került ugye a boldog ember az kezdetű zsoltár az első zsoltár megszámozásához. A zsoltár író világos, hogy nem a földi királyok és a földi királya szembeni lázadásról beszél itt, hanem azt mondja, hogy az Úr ellen keltek fel, és felkentje ellen keltek fel. Átvitt értelemben a Teremtő Isten ellen lázadtak, és ellene fordultak. Arról a nemzedékről, nemzetekről, emberekről van egy szó, akik öntörvényűségükben, önzésükben, egoista gőgükben megvetik teremtőjüket, akitől az életet és így mindent kaptak. Az első keresztényeknek volt egy imádsága, Apostolok cselekedeteiről írt könyv 4. fejezetében olvassuk, amikor megfenyegetik Péteréket a vezetők, elmondják a tanítványoknak, akik összegyűltek, imádkoztak, buzgón, forró, lángoló szívvel könyörögtek, nyilván megremegett áll a hangjuk, amikor elkezdtek imádkozni, az Isten igéje szerint megváltozott minden, ők imádkoztak így az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetében van leírva az imádság, 24-es verstől olvasom, amikor ezt meghallották, már mint a fenyegetést, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez. Jaj, Uram, segíts meg! Nagy bajban vagyunk. Jaj, nehogy baj legyen! Hát nem gondolom, hogy a felemelő hangunkat Isten ez ezt jelenti. De amikor nagy baj van, akkor nagyon fontos, hogy milyen az én Istenem, akit én tisztelek. Hogyan gondolkodok az Istenről? Mi van a szívemben az Istennel kapcsolatban? És tudjátok, ez úgy folyamatában alakul, értékelődik fel, de sajnos azt tudom mondani, hogy van, mikor leértékelődik a szívünkben, az életünkben. De ebből mindenképpen fakad, hogy hogyan is fordulok egy szorult helyzetben, imádságban az Istenhez. Felemelték a hangjukat, és így szóltak. Urunk, te teremtetted az eget és a földet. Nagyon fontosnak tartom tanulni imádkozni. Tanuljunk imádkozni, az első keresztényektől. A tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad atyánknak, a te szolgádnak Dávid szájával, a Szentlélek által, miért zúdultak fel a pogányok? És a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Ugye idézi a második Zsoltárt. Milyen érdekes, látjátok, az imádságban igével imádkoznak. Ismerték az igét, és odavaló igét imádkoznak. Ezért volt bátorság bennük, mert az Isten igét imádkozzák. És figyeld meg magadat, amikor az Isten igét kezded imádkozni, a Szentlélek felhevíti a szívedet. Megbátorít a Szentlélek. Hitet épít, hitet támaszt a Szentlélek a szívedben és a szívünkben. Felkeltek a föld királyai és a fejedelmek, megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen, mert a szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, a fiú, ugye, látjátok a második Zsoltárban, itt van az a pár, az Úr és felkentje, a fiú Isten, valóban megegyezett Herodes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod elrendelte, hogy megtörténjen. Odafordulnak a menny királya, a menny Istene felé imádságban. Nagyon döbbenetes igazság van a Zsoltának ebben a pár sorában, mikor azt olvassuk, hogy az Úr ellen és felkentje ellen. Tudjátok, mondtam már nektek, emlékszem rá a lelki atyám, akitől sok mindent tanultam a hívő életben, segített a hívő élet első lépéseiben is. Azt mondta, hogy tudjátok, nagyon nagy különbség van, amikor valaki imádkozik, és azt mondja, hát Istenem, Istenem így, Istenem úgy, jó atya, jó Isten, a jó Istenke, ilyet is hallottam, hogy azt mondja, hogy Úr Jézus Krisztus. Óriási különbség van a szívbeli megértés között. Mert tudjátok, nagy bajban van, aki azt mondja, hogy hát én hiszek Istenben. És csak eddig jut. Mert a Biblia azt mondja, hogy az Úr és a felkentje. Tehát nem csak az Istent kell, a Teremtő Istent kell tisztelnünk. Mert a király hatalmat átruházta a fiúra. És mindenek felett való hatalmat adott a fiúnak. Ezért a Biblia azt mondja, hogy a fiú nevében megyünk az atyához, meghallgat bennünket. A fiú nevében, a fiú vére által szabad beállásunk van az Isten tróntermébe. Úr Jézus Krisztus! Ha elfogadjuk őt, mint életünk urát és királyát, így tudunk egyedül megszabadulni a bűneinktől, megváltást nyerni és megmenekülni az örök kározattól, az ítélettől. Királynak, úrnak, megváltónak és szabadítónak elfogadni Jézus Krisztust. Semmivel sem kevesebbnek. A negyedik verstől a hatodik versig figyelmeztet bennünket az Isten igéje, hogy mindannyiunknak meg kell állnunk ennek a mennyei királynak az ítélőszék előtt. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket, majd így szól hozzájuk. Haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon. Én adtam neki hatalmat. Bennünket is megkísérthet az a gondolat, nem történik semmi. Az annyi gonoszság van a földön, tényleg annyi minden megy előre a proféciákból, hogy meddig tűri még ezt Isten? Miért nem vet már véget a világnak? Vagy az ember éli a langyos, lapos, világias, testies életét keresztényként, még ki is mondja, hogy hát voltam már jobban is szellemileg, le vagyok gatyásodva szellemileg, elég rosszul vagyok szellemileg vagy lelkileg, és megelégszik ezzel az állapottal. Miért lehetséges ez? Hát azért, mert az Isten türelmét félre lehet érteni. Azt lehet gondolni, hogy mivel nem történt semmi, eddig, hát ezután sem lesz. Nem lesz számon kérés. A bőhös azonban tudja, hogy mindannyiunknak oda kell majd állni az Úr, a mennyei király színe elé, és számot kell adnunk, figyeljetek, a Biblia szerint minden kimondott szóért. És minden cselekedetért. Kérdezd meg magadtól, és én is felteszem magamnak a kérdést, ebben az évben milyen szavakat nem mondtam volna ki, ha komolyan vettem volna ezt az igazságot? Vagy milyen szavakat mondtam volna ki, ha komolyan vettem volna ezt az igazságot? Néhányan megengedik a gyalázatos beszédet, a káromkodást, az istentelen beszédet, a hitetlen beszédet, a pletykát, sok gonoszsággal együtt. És mivel nem csap le a ménykő azonnal rájuk, szokássá válik az életükben. Mások buzítja őket a Szentlélek, de elhallgatják a tanúbizonyságtételt. Míg azok, akik félik az Urat, és tisztelik a menny királyát, felismerik a lehetőséget, és élnek a jó szó lehetőségével. Bocsáss meg! Lehet félreérthető voltam, és megbántottalak. Helyén mondott szavak. Isten szerint kimondott mondatok. Békességet, szeretetet, megbékülést, hitet ébresztő szavak. Az Istenre való, Istennek való odaszánásra buzító szavak. És az ebből fakadó hitelesség, a tettek, az élet. Meg kell állni Isten ítélő széke előtt, ahogy a Zsoltár író mondja, a hatalmasoknak és az egyszerű embereknek egyaránt. Péter apostol a Szentlélek által így tanít bennünket. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akar, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen, azaz Istennek tetsző módon kell nektek élnetek, akik várjátok és sietetitek az Isten napjának eljövetelét, jövelül, ami Jézus, hamar, mondjuk minden vasárnap, sietetitek az ő eljövetelét, amikor majd, ahogy mondja az írás, az egek lángolva felbomlanak, és az elemek megolvadnak, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Aztán a példabeszédek könyvében találtam egy nagyon komoly ige szakaszt, figyeljétek. Semmibe vették minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtek. Azért én is nevetek majd bajotokon, kigúnyollak, ha eljön, amitől rettegtek. Ha eljön viharként, amitől rettegtek, és megjön forgó szélként bajotok, ha eljön rátok a nyomorúság és az ínség, akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok. Keresnek engem, de nem találnak meg, mert gyűlölték a tudást, és nem az Úr félelmét választották. Nem törődtek tanácsommal, megvetették minden feddésemet. Ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és tanácsukkal laknak jól. Mert az együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el. És figyeljetek, de aki rám hallgat, biztonságban lesz, és nyugodtan, mert nem rettenti baj. Aki rám hallgat, hozzámenekül. Rám figyel, és hallgatni rá, meg is teszi, amit mondok, az biztonságban lesz. Nyugodtan, mert nem rettenti baj. A 7. verstől így olvastuk a Zsoltárban, a 9. versig, kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem, én fiam vagy, fiam, már fogadlak ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasfesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt. Ez a beiktatási ceremónián hangzott el, ugye, amikor fölkenték a templomban a királyt, akkor adtak egy jegyzőkönyvet, vettek föl róla, hogy mikor, ki és milyen tisztségre lett beiktatva a szolgálatába. És akkor ezt felolvasták a trónteremben, ugye erre utal, ez a kihirdetem az Úr végzését, amit fiammá fogadtalak ma téged, tehát, hogy a cím, a királynak a címével kapcsolatosan, hogy az Isten fia címet kapta a Messiás. Érdekes dolgot olvastam, az egyiptomi királyok trónra lépésekor volt egy szokás, ugye őket a Isten megtestesülésének tartotta a népük, ugye a napisten fiának is nevezték magukat is a fáraók, és őket is így tisztelték a népükhöz tartozók. És volt egy szokásuk, amikor beiktatták a fáraót, egyes fejezések szerint ezt 30 évente megtették, más fejezések szerint akár Izraelben is lehetett egy ilyen király, a királyság iránti elkötelezettséget megújító esemény, akár évente is lehetett ilyen. Mint ahogy most is összejövünk itt év végén, és végig gondoljuk, hogy kinek szenteljük oda az életünket a következő évben. És a fáraóknak volt egy szokásuk, cserépedényeket készítettek, és a cserépedényekre az általuk ismert népeknek, nemzeteknek a neveit felírták, és ezeket a trónalépéskor összetörték. Ezzel próbálták kifejezni, hogy mivel a fáraó az Isten fia, a megtestesült Isten a földön, ezért ő uralkodik minden népen. Nyilvánvalóan van egy ilyen áthallás ebben a zsoltárban. Nem tudunk olyanról, hogy a zsidóknál lett volna szokás ez a cseréptörés, de kétségkívül ismerték az egyiptomi szokásokat bizonyára. De ennek egy átvitt értelme mindenképpen valami számunkra. A mindenható Isten kezében van minden hatalom. És ezt a hatalmat a Biblia azt mondja, hogy a fiúra Jézus Krisztusra ruházta át, aki a gyülekezet feje, ami megváltunk. Csak néhány igét olvasok, a 45. rész Ézsaiás proféta könyvében, az egész ebben a témakörben van megírva, érdemes elolvasni. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy nincs más rajtam kívül. Én vagyok az Úr, nincs más. Róma 9.21-ben figyeljetek a cserépedényekkel kapcsolatosan. Ugye mondtam, cserépedényeket tört össze a fáraó, itt meg arról van szó, aki alkotta és készíti a nemzeteket és a népeket, aki életet adott mindenkinek, minden népnek, nem uralkodik rajtam, ő adott életet. Ezért, mivel ő a Teremtő Isten, joga van a teremtményei fölött uralkodni. Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edény díszessé, a másikat pedig különlegessé formálja. Ugye életek, emberek, népek, nemzetek teremtéséről szól az ige és formáltatásáról. A Filippi 2.9-től, de maga ugye a Krisztus himnusz egésze, nagyon nagyszerű kijelentés a Krisztus uralomra jutásáról. Ezért fel is magasztalta őt Isten, már mint Jézus Krisztust, mindenek felé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Vagy Pál apostol által szól a Szentlélek, az apostolok cselekedetei írott könyv 13. fejezetének 32-es versétől, mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyánknak tett Isten, beteljesítette nekünk az ő gyermekeinek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a második zsoltárban is. Fiam vagy te, ma nemzettelek. Az pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg, nektek váltottam be a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk. Annyival feje való Jézus az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd atyával leszek, és ő a fiam lesz. És a második zsoltára visszautalva jelenések, mert 19.15-ben ezt olvassuk, szájából éles kard jött ki az Isten szent igéje, ugye, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Az ítélet a népek és nemzetek felett. És végül intés és buzdítás. Ezért ti királyok, olvasok a Zsoltárban, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vigadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az életutatokon, az úton, amelyen jártok, ugye az életútról beszélt az írás. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Hát az a helyzet, hogy napjainkban az öntörvényűségre hajló ember lelkének riasztóan hathatnak ezek a sorok. Pedig rendkívül bátorítók. Ha egészségesen hallgatjuk, és egészséges szívvel tekintjük ezt a Zsoltár befejezést, akkor ez egy rendkívül bátorító kijelentés. Manapság ugye Jézus Krisztust a maguk értelmezte szeretet, jóság, kedvesség és gyengétség cicájává szelídített oroszlánként szeretik bemutatni. Manapság Jézus Krisztust a maguk értelmezte szeretet, jóság, kedvesség és gyengétség cicává szelídített oroszlánjaként szeretik látni és láttatni. Az elpuhult, ugye hiú, narcizmusra hajló, testkultuszban élő ember fülét bántja az egészséges Isten félelemre hívó szó. Találnak is maguknak tanítókat, akik tévtanokat hirdetve így próbálják hamis módon bemutatni Krisztust. A Szentírás azonban a Szent Istent, mint egyedüli megmentőnket mutatja be. Egyszerre láthatja a szentségét, mindenható és félelmetes ítélő hatalmát, mely megrettenti az ember szívét és megvilágosítja az elméjét, leleplezi szívének gonoszságát. Ugyanakkor Krisztusban felragyogtatja mérhetetlen kegyelmét, megváltó szeretetét, mely nélkül elvesznénk, de általa élhetünk, sőt, Isten gyermekévé, Krisztus örökös társaivá lehetünk. Isten félelme és Isten kegyelme. Isten szentsége és Isten szeretete. Elválaszthatatlanok egymástól. Lehetetlen, hogy valaki azt mondja, hogy hát kell az Isten szeretete, kell az Isten kegyelme, de hagyjuk a szentségét, hagyjuk az ítélő hatalmát, az ószövetségi. Akkor nem ugyanaz az Istenről beszélünk, akiről a Biblia tanít. És akkor már nem Jézus Krisztusról beszélünk, akit bemutat nekünk a második Zsoltár. És az újszövetségi szentiratok. Mert ítélő Isten az Úr, szent, mindenható, örök. Ő a teremtő alkotó, akinek egyedül joga van arra, hogy az életünk felett uralkodjon. Senki másnak nincs joga ehhez, neki joga van hozzá. Mert ő adott életet nekünk. És ezt a hatalmat odaadta a fiúnak, aki legnagyobb árat fizette értünk. Nem léphetsz be az Isten kegyelmébe a szentsége nélkül. Nem élvezheted Isten szeretetét, ha nem érted meg, hogy az Isten félelem az jó. A Galata levélben bontja ki Pál apostol által a Szentlélek számunkra, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának szellemét, ami szívünkbe, aki által kiáltjuk, édesapám, apuci. És ebben a nagyon bensőséges megszólításon benne van az, hogy hatalmas vagy. Tudjátok, amikor a pici gyerek számára a felnőttek óriások. Ezért szoktunk a gyerekekkel beszélgetünk, letérdelni, lehajolni, szemmagasságban beszélgetni velük. Amikor te azt mondod a valódi Istennek, aki felkent az ő fiát, és bevezette a trónterembe, miután letette az életét, feltámasztotta a halálból, és többé soha nem lát halált, hanem uralkodik mindörökön örökké. és láb alá vetettek hatalmasságok, erők. Sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nincs senkinek hatalma ő felette. A Názaret is nem egy angyal. Bár egy angyalt, amikor megláttak Isten szent profétái, úgy kell felvakarni őket a földről. Ő az Isten. Kedvesem, egy gyenge megváltóval nem ér semmit. Ő nem tud megmenteni téged. Téged csak az élő Jézus mentett meg. Az igaz megváltó. A feltámadt Úr, az élő Isten. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratában örökös is. Az Istent, az igaz Istent félő és tisztelő ember számára ezek az igék gyönyörűségek. Beláthatatlan távlatokat nyitnak. A zseb Jézus hívőknek nem érnek semmit. Olyan, mint a következő műanyag ajándék, amiben van már 20. De az igaz Istent, az élő Istent imádok, akik megrettentek bűneikben, a Szent Isten ítéletétől. És azt mondják, nem élhetek úgy, ahogy eddig éltem. Nem élhetek akárhogy, nem beszélhetek akárhogy, nem viselkedhetek veled akárhogy. Nem szolgáltok akárhogy. Nem készülhetek fel akárhogy egy szolgálatra. Nem forgolhatok akárhogy a kollégáim között. A családomban, a munkatársaim között, az iskolában. Nem tehetek akármit, mert Szent Isten az Úr, akit szolgálok, emésztő tűz az Úr. És még megéget engem is. Nem szolgáltok két úrnak. Mert Isten nem tűr meg maga mellett más isteneket. Összetöri a népeket és királyaikat. A filiszteusok úgy gondolkodtak, mikor legyőzték a zsidókat, legyőzték az Istent. Legyőzték a zsidók Istenét. És még úgy gondolkodtak, hogy mivel a zsidók elvesztették a háborút, bevitték a Fridlánát, Isten szent jelenlétének a szimbólumát, jelképét, ahol leszállt az Isten tűzben, felhőben, és bevitték Dágon templomába, a bávány templomukba. Letették Dágon elé, és azt mondták Dágonnak, ó Dágon, a mi Istenünk, győzelmet adtál nekünk a zsidók Istene felett. Dágon, te vagy a nagy Isten. És újjongtak, örvendeztek a filiszteusok. Bizonyára így volt. Aztán másnap reggel, amikor mentek Dágont rendezgetni, mosdatni, fürdetni, etetni, mert magától nem tudta ezt megtenni, és a pol is belepte, ezért kellett egy külön társaság, aki karba tartotta a báványt, mennek be, és azt látják, hogy Dágon a Fridlád előtt így elhasalt. Hát gondolkodtak a papok, a Dágon papjai, hát biztos, hogy nem rögzítettük elég jól a báványszobrot. Megnézték a talapzatot, rendezték, egy némi kőműves munkát elvégeztek, kiszínezem. Felállították, megmozgatták. Na, most már a mi Istenünk stabilan áll a lábán. Abban a korban a legyőzött királyok fejét vették, és levágták mindkét kezüket. Ezzel szimbolizálták, hogy az uralmat elvették tőlük, és megfosztották őket a cselekvőképességüktől. Másnap reggel mennek Dágon papjai, és mit látnak? Kiebben nem lehetett hajítani. Le volt téve a küszöbre a báványszobruk feje és a két keze. Vakarták a fejüket. Hogy lehetséges? Hát Dágon pedig hatalmasabb, mint az zsidók istene. Aztán csapások, fekélyek, nyomorúság, betegség, szenvedés sújtotta őket. És azt mondták, hogy hát, ha mégis nagyobb ez az Isten, mint a mi Istenünk. Ezért mindenki, aki nyomorúságban van, hozzon ajándékot. Áldozzunk ennek az Istennek. Tegyük föl az ő az ládáját, a jelenlétének szimbólumát egy szekérre. Kössünk elé ököröket. Engedjük el, és nézzük meg, hogy hazamegye a zsidók istene. És mit tesz Isten? Az ökrök egyenest Izrael felé tartottak. És a csapások lejöttek róluk. Tudjátok, a zsidók szentségtelen módon éltek Éli főpap vezetésével. Ezért vesztették el a csatát. Nem Isten volt vesztes, hanem a nép lett megfosztva az Isten oltalmától. Ezért buktak el. De az Isten diadala, a győzelme változhatatlan. 20 év telik el, és a láda már ott van Izraelben. És senkinek nem hiányzott az élő Isten. 20 év után Sámuel azt mondta, emlékeim szerint Mitzpába hívta a zsidókat, és azt mondták, hogy az Úr szövetség ládája itt van. Gyertek, bánjátok meg bűneiteket. Térjetek meg, térjetek vissza az élő Istenhez, az élő Isten oltalma alá. Nagy újongás volt. Filiszteusok felkeltek. Megvertük őket egyszer, megverjük most is. Csúfos vereséget mért rájuk az élő Isten az ő népén keresztül. Miért? Mert a népe már felzárkózott, visszatért a mindenható, szent, egyig az örök Isten imádatába. És így élvezte oltalmát. Csak azok számára válik valódi értékké a Zsoltár bátorítása, akik értékelik, hogy az Isten félelem és az Isten szeretete csak is együtt juthat érvényre, külön-külön félrevezetne. Az Isten félelem rettegéssé válna, míg a puszta szeretet és az erre való koncentrálás felőtlenné és elbizakodottá tenné szívünket. A kettő együtt, az Isten félelem és az ő kegyelmes szeretete, a felszabadító üzenet valódi erejét és hozza be a szívünkbe, és hagyja át a szívünket. Jézus Krisztus, a mi megváltunk, Urunk és Királyunk. Nem csak megváltunk, Urunk és Királyunk. Emlékezzetek, amit idős lelkipásztor testvéri mondott. Úr Jézus Krisztus. Így hívják. Nem Jézuska, nem haver Jézus, Úr Jézus Krisztus. Ez a címe. Ő az Úr, a mindenható. Ő a megváltónk, Urunk és Királyunk, aki ezt odafutva megmenekülhetünk az eljövendő harag elől, és életünk minden területén helyre kerülhetnek a dolgok. A zsoltáros éppen ezért fejezi be így, de mind boldog az az áldott, aki hozzá menekül, vagy más fordítás, lehetséges fordítás szerint, mind boldog, akik benne bíznak. A héber kifejezés mind a kétféleképpen lehet fordítani. Lehet azt mondani, hogy boldog, aki hozzá menekül, oltalmat keres, menedéket keres nála. De úgy is vissza lehet adni, hogy mind boldogok azok, akiknek bizalmuk van az Isten, az élő Isten, a teremtő Isten és az ő fia Jézus Krisztus irányába és felé. Kívánom nektek, drága testvéreim, magammal együtt, hogy legyen egyensúly a szellemünkben. Legyen bennünk egészséges Istenfélelem. Tiszteljük és féljük az Urat. Ugyanakkor ebben a megrettent állapotunkban, amikor szembesülünk Isten szentségével, és ahogy a teológiai professzor is írta, nagy szükségünk van arra, higgyétek el, nagyon nagy szükségünk van arra, hogy néha-néha megrettenjen a mi szívünk, és helyre álljon bennünk az Isten félelem. Hogy a felfalkolottság, a gőg, a tompasság, a hanyagság, a félváról vett dolgok összetörjenek, hogy dágón a földre kerüljön, hogy összetörjenek a báványaink. Mert ebben a megrettent szívben születik meg a hála, az öröm, a megváltás öröme. A megrettenés nélkül nincs igazi örvendezés a szabadításnak, a kegyelemnek, az Isten szeretetének. A kettő kéz a kézben jár. Mert a mi Istenünk emésztő tűz, de a mi Istenünk igen kegyelmes, igen irgalmas, aki nem kívánja a bűnös halálát, hanem kívánja, hogy a bűnös megtéren is éljen, És ezért vár még türelmesen az Úr ebben az esztendőben, ezért vár türelmesen az Úr ennek az esztendőnek minden napján, és ezért vár türelmesen még az Úr rád is és rám is ennek a napnak minden órájában. És ami még lesz ezen a földön, még a föld homokóráján, minden homokszem le nem pereg, és véget nem ér ez a korszak, addig minden nap, minden óra, minden perc, minden másodperc úgy kettjen le az órákon, amikor látod az órát, látod a számlálóját, vagy nézed a mutatóját, emlékezz rá, minden másodpercben lüktet, szent az Isten, örökké való az Isten, ítélő az Úr, de igen kegyelmes és igen szerető Isten is, ami megváltunk, aki meg tud tartani, és meg is fog tartani bennünket mindvégig. Amen. Ő az, akihez menekülünk, és boldogok lehetünk, áldottak lehetünk, az igazi boldogság, az Isten valódi áldása, amely az ő szent jelenléte. És mind boldog, aki benne bízik. Bízd újra életedet Krisztusra. Bujék. Amen.